Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor részt vesz az uniós vezetők nem hivatalos Brüsszel ülésén is hétfőn, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az EU állam és kormányfői a brüsszeli Egmont palotában gyűlnek össze, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni. A munkábédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott. Donald Trump újra választott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között. Amikor ő arról beszélt, hogy repülőrajt lesz, akkor tudta, hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, elérjük az 1 millió forintos átlagfizetést, bíztató jel például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése. Bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátása, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a növekedésüket, jelentette ki a miniszterelnök, szavai szerint ezt Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország garanciákat kapott az Európai Bizottságtól arról, hogy az ukránok újra átengedik a területükön az orosz gázt, de ha ezt a megállapodást a bizottság nem tartja be, akkor a fél év múlva esedékes uniós döntés alkalmával a szankcióknak vége lesz. A külgazdaság és külügyminiszter a Magyarország és Spanyolország közötti kapcsolatok további fejlesztéséről tárgyalt spanyol kollégájával Madridban, kiemelve, hogy a gazdasági együttműködés csúcsokat döntött az elmúlt években. Szijjártó Péter szerint, ha van két kormány Európában, amely a politikai és az ideológiai kérdésekről totálisan eltérően gondolkodik, akkor az a magyar és a spanyol, a felek azonban ennek ellenére meg tudják őrizni kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet talaján. Az európai gazdaság versenyképességének javítása fontos és közös érdekünk, hangsúlyozta. Erőteljes jobboldali patrióta gazdaságpolitikai fordulatra van szükség az Európai Unióban, kizárólag ez állíthatná meg a kontinens versenyképességének zuhanását, amit az elmúlt évek elhibázott baloldali politikája okozott, közölte a társvezető később Lisszabonban. Ott a portugál patrióta Csega párt vezetőivel folytatott egyeztetés Szijjártó Péter. Idén 754 milliárd forint adó és járulékkedvezmény marad a családoknál, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a családi SZIA kedvezmény két lépésben duplájára emelkedik, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességére idén 215 milliárd forintot fordítanak, a 30 év alatti anyákéra pedig 20 milliárdot. A négy gyermekes anyukák 52 milliárd forintból kapnak teljes SZIA mentességet. Megmaradt továbbra is az első házasok adókedvezménye, ami évente 60 ezer forint megtakarítás. Ezen felül vannak a lakhatást és otthonteremtés segítő támogatások, áfa visszatérítések, illetékkedvezmények és új lakóingatlanoknál kedvezményes 5%-os áfa. Országosan 44 iskola bombafenyegetés kapott délelőtt, az érintett intézményeket kiürítették, sehol sem találtak robbanóanyagot. Több iskola is jelentette, hogy tömeges akcióról van szó, a múlt hét után ismét. Az Eduline információi szerint bombariadó volt egri és miskolci iskolákban is többek között. Heves és Pest vármegyében is megjelent a madárinfluenza, emiatt több ezres lúdállományokat kell felszámolni, közölt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal az MT-vel. A vizsgálatok szerint két településen, Hevesen és Gödöllőn jelent meg a vírus. A járványügyi nyomozást megkezdték, a fertőzött állományok körül kijelölték a védő és a megfigyelési körzetet. Január 20-a és 26-a között 69.900-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel 295.500 ember ment orvoshoz. A legtöbb beteg Heves vármegyében volt, egy hét alatt háromszorosára nőtt az esetszám. Donald Trump amerikai elnök bevezeti az első vámintézkedést, ami külföldi kormányokat és vállalkozásokat késztet sietős intézkedésekre a lehetséges vámok elkerülése és a megtorlása való felkészülés érdekében, írta a Portfólió gazdasági portál. Meglepő módon a vámok célpontjai az USA két legnagyobb exportpiaca, Kanada és Mexikó. Az ígéret szerint 25%-os vám sújthatja a két országból származó mintegy 900 milliárd dollárnyi árut február 1-től. Egyelőre nem világos, hogy a vámok pontosan mire terjednek ki. Elképzelhető, hogy az intézkedés rövid életű lesz, attól függően, hogyan reagál a két ország. Végül az időjárásról. Általában sokat csüt majd a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a holokauszt emléknaphoz kapcsolódunk olvasmányajánlónkkal, melyről minden évben január 27-én emlékezünk meg. Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegye levéltárának munkatársával a szerkesztő Domán Vivien beszélget.
Sok szeretettel köszöntelek itt ismét a rádiónk mikrofonjánál. A mai alkalommal milyen könyvet hoztál a hallgatóinknak, és a témának az aktualitásáról is mesélj egy pár gondolatot.
2025. január van, amikor is 80 éves évfordulókra emlékezünk. Több évfordulót is lehetne most itt a műsor adásába egy témaként előhozni. Lehetne akár megemlékezni a II. Világháborús eseményekről, a szovjet hadsereg átvonulásáról az országon, de a holokausztról is, hiszen tudjuk, hogy 1945 első felében azért még a holokauszt nagyon sok embert érintett, és a zsidók munkatáborokban eltöltött idő azért még sokáig elhúzódik. És ennek kapcsán gondolkodtam, hogy milyen könyvet kellene most hozni a hallgatóknak, valami olyat, ami még nem volt. Ugye akik rendszeresen hallgatják a beszélgetéseinket, ők tudják, hogy azért már több holokauszt témájú könyvet hoztunk, akár könnyedebb, akár kicsit pszichológusabb témában, viszont még sosem hoztam olyan könyvet, ami egy kicsit a másik nézőpontból világítja meg a dolgokat, mégpedig Németország szempontjából, és eszembe jutott, hogy van egy olyan könyvem, aminek az a címe, hogy Jan Kelsónak a Hitler mitosz. Az alcíme az az, hogy vezérkultusz és közvélemény, ami azért fontos, hogy megértsük, hogy mi is ez a mitosz, és hogy azt gondoltam, hogy ez lehet, hogy érdekes lehet egy kicsit más szemszögből megközelíteni az eseményeket. Itt többször volt már az, hogy más műsorokban is beszéltünk arról, hogy nem szabad egy nézőpontból nézni a dolgokat, és azért itt is, hogy megértsük, hogy mégis mi történt, és miért történt, és mi volt a háttérben, és mondjuk a német közgondolkodás hogyan vélekedett erről, vagy akár Hitler hogy került abba a pozícióba, amibe volt. Ez egy hosszú folyamat, és egy nagyon érdekes és összetett kérdés, és arra gondoltam, hogy ennek kapcsán egy nagyon jó könyvet lehetne ajánlani a hallgatóknak.
Azért is fontos, hogy foglalkozunk a múlttal, hogy foglalkozunk évfordulókkal, és nem csak ünnepekkel, hanem ilyen történelmi évfordulókkal is, mert az, hogy az ember a múltat kutatja, felfedezi, több nézőpontból átlátja, ez segít a jelenben eligazodni, ez segít a jelen eseményeit megérteni, ez segít a múltnak a megértéséhez is, nem csak a távoli múltnak, hanem a közelmúltnak is, mert ezeknek mindnek van kihatása a jelenlegi, jelenkori életünkre is. Említett, hogy szoktunk hozni jeles napokhoz, évfordulókhoz aktualitásokat, így ugye a holokauszthoz is hoztunk már párat. Igen, valóban, ahogy mondtad, inkább olyan nézőpontból megírt könyveket hoztunk, ami épp egy túlélő vagy egy áldozat szemüvegén keresztül nézi, akár ott a táboron belül, mert, és ezt el is mondhatjuk, hogy nagy keletje van most az ilyen írású könyveknek, tehát elmondhatjuk, hogyha mondjuk bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon sok ilyen témájú könyvvel találkozunk, igazándiból csak a képzelet szab határt, hogy melyiket vesszük le éppen, és melyiket vásároljuk meg, vagy melyiket kölcsönözzük ki. A témában nagyon sokfajta féle könyvet tudunk a kezünkbe venni, és olyanokat is, amelyek már-már inkább igen a pszichológiai témájú felé hajlanak, mert esetleg mondjuk egy holokauszt túlélő írta, és pszichológus szemmel, vagy ilyen nézőpontból írt meg esetleg egy könyvet. Ez valóban egy teljesen más nézőpont, és akkor ugye, ahogy említed, Németország. Na de hogyan jött az, hogy ezt hozd, hogyan ismerted meg te ezt a könyvet? Ugye azt tudják a hallgatók, hogy történelem szakon is végeztél, természetes, hogy azért járatos vagy az ilyen témájú könyvekben, de ez a könyv hogy talált meg téged?
Ez a könyv tényleg megtalált engem, ha lehet így fogalmazni. Pont 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg ezzel a könyvvel. 10 évvel ezelőtt egy fél évet Belgiumban, Leuvenben tanultam. Leuven is egy nagyon érdekes város abból a szempontból, hogy mennyire érintett a második világ. Majd lehet, hogy egyszer majd fogunk valami más munka, vagy más mű kapcsán erről is beszélgetni. És akkor találtam meg ezt a könyvet angolul. Nagyon jónak tartottam a könyvet. Akkoriban ott tanultam olyan tárgyakat, amihez ezt fel tudtam használni. Már nem emlékszem, hogy hamarabb láttam olvasmánylistán, vagy a könyvet láttam hamarabb, de tudom, hogy először angolul vettem meg, és akkor, amikor hazajöttem, akkor láttam, hogy egyébként megjelent magyarul is. Mert egyébként a szerzőről azt tudni kell, hogy ő egy jelenleg 81 éves brit történész, aki az Oxfordi Egyetemen és más nagy egyetemeknek a tanára, és ő a náci Németországgal, a Hitler kultusszal foglalkozik, ami azért is fontos, hiszen nem egy német foglalkozik egy német témával, hanem egy kívülálló, aki, ha úgy nézzük, a másik oldalról szemléli a történeteket, mert azért nem mindegy, hogy ugye egy angol szempontból nézünk valamit, egy német szempontból, vagy egy magyar, vagy akár egy lengyel, hiszen ezt már többször megbeszéltük, nem mindegy, hogy kikírják a történelmet, a vesztesek vagy a győztesek. Teljesen más szemüvegen keresztül mutatják be, viszont az nagyon fontos leszögezni, hogy ez a könyv nem a történetet meséli el, hanem a történelem hatását. Tehát egy ilyen sokkal komplexebben vizsgálja az egészet, és Kersónak az volt az egyik fő célkitűzése a könyv megírása kapcsán, hogy azt vizsgálja, hogy ez milyen hatással volt a Németország történetére, a társadalomra, hogyan alakult ki ez a kultusz, ez a mitosz, milyen volt ez a karizmatikus vezetés, és ami nagyon fontos, hogy nagyon sok forrást, levéltári forrást, írott forrást felhasznált. Neki lehetősége volt arra, hogy a németországi levéltárakba kutasson. Egyébként a könyv 1987-ben jelent meg először, tehát ez már a 80-as évek kutatásán alapul, és a mai fogalmaink szerint egy nagyon újszerű kutatást végzett, mert a legalsóbb szintekre is elment kutatás szempontjából, ami ugye azért fontos, hogy ő nem csak a nagy politika szintre felől közelítette meg az eseményeket, és hogy ez többször is több fejezetében, több kutatás kapcsán le is írja, hogy milyen tanulságos az, hogy ha mondjuk a jelentéseket minél lejjebb szintről olvassa az ember, annál inkább egy valósabb képet tud alkotni arról, hogy mégis milyen volt a német politika, milyen volt a német politikai gondolkodás, és milyen volt a németeknek a hozzáállása ez az egész rendszerhez.
Harminc hétben mikor a hősünk Tani még a gimibe járt, nem sejtette milyen gyorsan jön majd el a változás. Járt oda egy másik gyerkőc, úgy hívták Magyar Zoli, mindig lesett Dánielről, mikor jött a nagy Toli.
Zoli volt a rámenő szájhős, és legnagyobb rivány is a. Dani volt az osztály első, csak tornából volt hármasa.
Csúfolták ki sokan a srácok, pedig tudták, hogy jó ember. De Dani neve kicsit más volt, úgy hívták, hogy Rosenberg.
Ha vonatok indulnak, ha jó napok elmúlnak, hideg helyeken szágultva ájultan. Akárhova visz lesz új nap, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíve gyertya, amit elfújna, de meggyullam.
Eljöttek a kegyetlen évek, a házmesterné mindenkit feldobott. Egy nagy lakásra volt szüksége, s a nagyapa csak hallgatott.
Azt mondta, bis hundertünk zvanci, és kölyökösen pislogott. Végül így szólt, fel kell vennünk most a serif csillagot.
Elvitték a fűszeres Goldsteint, a zenetanár Klein Manót. A házban ő volt a legjobb fej, és fejszt a legrégibb lakó.
Vitték Zimmermannt az első, és két lányát, Kató Lizát. Az irodalmár Gardos Ernő, pedig ő Kató Lizát.
Ha a vonatok indulnak, ha a jó napok elmúlnak, rideg helyeken szágulva ájultam. Akárhova visz lesz új nap, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíve gyertya, ami elfújna, te meggyullad.
A téren Zoli menetet látott, tudta, hogy még tartozik. Elindult a barátjához, a szomszédban lakott Dani. Becsöngetett Rosenbergékhez, de jött az igazoltatás. A két nyilas a szobába lépett, Zoli tudta a folytatást.
A nyilas hosszú listát nézett,
neveket is olvasott. Mikordani nevi ez írt el, Zoli azt mondta, hogy én vagyok.
Mikor visszajött, még látta az arcát, futott és megállt Dani. Felemelte mindkét karját, ahogy a rabbi szokott áldani.
Ha a vonatok indulnak, ha a jó napok elmúlnak, rideg helyeken szállulva ájultam. Akárhova visz lesz fújnak, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíved gyertya, amit elfújnak, de meggyulladt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben a holokauszt emléknaphoz kapcsolódva és a II. Világháború lezárásának 80. évfordulója kapcsán ajánlunk olvasmányt.
Alapvetően a történelem kapcsán most ilyen immédiás stressz lehetek, vagy egy ilyen csapongónak tűnhet, de ön kapcsolódni fog a témához. Én sokat gondolkodom, így a II. Világháború, illetve kifejezetten a holokauszt kapcsán, hogy sok vád éri az egyházat is, illetve alapvetően más országokat is, hogy mindenki becsukta a szemét, és hogy történhetett meg ilyen. És ugye ez a kép azért sokkal árnyaltabb és mélyebb, tehát hogy itt az emberek nem becsukták a szemüket, tehát ez nem ennyire egyszerű, hogy most akkor miért nem segített az egyház, vagy más országok, tehát hogy azért ehhez egy picit több tudás és kutatás szükséges, mielőtt az ember kijelent ilyeneket. Ezért nagyon fontos elkezdeni ezt az egészet megismerni egy picit hamarabbról, mint 45, vagy mint 44, és én kifejezetten azért örülök, hogy egy ilyen témájú könyvet hoztál most ebbe az adásba. Említetted, hogy még ma is él a szerző, róla tudunk-e még valamit, megosztanál-e még bármely más gondolatot a szerzőről?
Én úgy tudom, hogy csak ezt az egy könyvét fordították le magyar nyelvre. Ettől függetlenül angolul nagyon sokat lehet tőle olvasni, könyveket is, illetve egyéb tanulmányokat is. Én ahogy néztem, ez a könyv ezt több nyelven megjelent, tehát nagyon népszerű volt, ami köszönhető annak is, hogy ahogy mondtam, nagyon sok leveltári forrást felhasznál, meg egyéb más nyomtatott forrást is, viszont nagyon egyszerű nyelvezetben írja, tehát ez a nagy közönség számára íródott könyv, attól függetlenül, hogy tudományosan teljes mértékben megalapozott. Hát ugye, hogyha a hallgatók esetleg nem tudják, ugye nagyon sokszor azt szokott lenni a mérce, amikor valaki lehivatkozza az adott információt, hogy mondjuk mit, milyen forrásból vesz, ez teljes mértékben itt jelen van, viszont ő nagyon jól tudta ötvözni ezt a közérthetően tudományos írás definíciót, és ennek köszönhetően, akinek kisebb háttérismerete van a történet kapcsán, szerintem azok számára is egy nagyon tanulságos olvasmány lehet és befogadható. Például az én példányom már több ember kezében megfordult, nem feltétlenül csak szakmabeliek körében. Azért a Hitler kultusz, a Hitler mítosz, ez az egész náci Németország téma szerintem nagyon sok embert érint, nagyon sok embert érdekel, mert egyébként valóban egy nagyon érdekes téma, hogy hogyan tud kialakulni egy ilyen kultusz, mint egy 12 év alatt, hiszen ugye a könyv az, mondjuk az, hogy a 20-as évek Németországával kezdődik, de alapvetően ugye tudjuk, hogy Hitler 1933-tól volt kancellár, tehát akkortól számítható az ő igazi nagy politikai pályafutása. De hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan tud egy ember egy olyan pozícióba eljutni, amiben ő eljutott, és egy személyi kultuszt hogyan lehet felépíteni. Tehát, hogyha mondjuk összehasonlítanánk Hitlernek és Sztálinnak a személyi kultuszát, akkor a kettő az teljesen más. Ugye az egyik az egy propagandán alapuló, ugye a Hitleré, a másik az meg diktatúrán, radikális eszközökön, erőszakon alapul. Nyilván a kettő az azért azért időben elég közel áll egymáshoz, de teljesen más társadalmi gondolkodást feltételez, és ugye teljesen máshonnan kellett építkezni. Tehát, hogyha visszagondolunk, akkor tudjuk, hogy az első világháború után Németország vesztes volt. Ugye a Németországot a versailles-i békeszerződések után azért nagyon sok negatív,
mondhatjuk, hogy szankció sújtotta, mert mostanában használjuk ezeket a szavakat, de igen, nagyon sok negatív dolog érte, úgy a köznyelv, vagy a közudatban is ők alapvetően főbűnösök voltak.
Így van, nagyon sok szankció érte őket, hasonlóan, mint akár Magyarországot is, hiszen ugye a versailles-i béke kitért arra is, mondjuk ugye Németországban nem lehetnek fegyvergyárak, meg volt, hogy mondjuk mennyi katonájuk lehet, mennyi fegyverkészletük lehet, stb. De Hitler mindez nagyon okosan és nagyon ügyesen megoldotta, hiszen felismerte azt, hogy ha az ipart fejlesztjük, azt bármikor át lehet állítani a fegyvergyárakra, és visszaadta Németországnak azt a német nemzeti öntudatot, amit elvesztettek az első világháborúba. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit ugye mondtál is, hogy bűnösök voltak, a német társadalomban benne volt ez a bűnös néptudat vagyok, és ő ezen tudott változtatni. És hogy kialakított egy olyan személyi kultuszt maga körül, amikor is ő egy olyan karizmatikus személyé vált, itt szó szerint egy karizmát kell érteni, hogy lelkesítette az embereket, hogy higgyenek abban az eszmében, amit ő így eléjük tár, és amit követni lehet, és a németeknek szükségük volt arra, hogy legyen egy olyan ember, aki mint egy ilyen messiás, egy vezető megmondja, hogy mit kell csinálni. És a könyvben például az is kiderül, hogy Hitler is egy ideig várt, hogy majd lesz egy ilyen személy, és akkor egyszer csak felismerte, hogy egyébként én vagyok az a személy, akinek jelen kell lenni, és hogyha például megnézzünk, egyébként tévében is nagyon sokszor lehet különféle csatornákon korabeli archív felvételeket látni, meg egyébként az interneten is nagyon sok ilyen videó elérhető, hogy lehet látni, hogy amikor Hitler beszédet mond, akkor mennyire lelkesíti az embereket, hogy nagyon jó szónok volt, valószínűleg tett is ezért, hogy nagyon jó szónok legyen, és olyan jó fordulatokat tudott alkalmazni, hogy megszólította az egyszerű embert is, és nem kellett hozzá olyan diktatórikus eszközökhöz fordulni, mint mondjuk Sztálin esetében, hogyha valaki mondjuk rosszat mondott róla, akkor azonnal kivégezték. A német társadalom nem ilyen volt, és ők nem így tekintettek Hitlerre, diktátor volt a maga módján nyilván, viszont amíg ez a kultusz felépült, tehát a háború kitöréséig, ő ezt nagyon jól kialakította maga körül, hogy egy ilyen egyszemélyes kultusz legyen körülötte, és hogy tényleg nemzetvezetőként tekintsenek rá, és ugye, ha belegondolunk, akkor a nemzeti szocialista, a német nemzeti szocialista pártnak volt ugye ő a, végülis az embere, de a maga a párt például nem volt olyan népszerű, mint ő. Tehát azért itt a kettőt egymástól kicsit el kell választani. Tehát mondjuk a mai gondolkodásunk szerint nagyon sokszor egy politikai vezető, ugye ez a pártnak a vezetője, mondjuk az aktuális német politikában is, de ez a 30-as évek Németországában nem így volt. Meg azért sem szabad elfelejteni, hogy Hitler egy olyan időszakban került így hatalomra, amikor nagyon sok probléma volt az országban. Ugye a gazdasági világválságról még nem is beszéltünk, hogy azért amikor már majdnem eltelt 10 év, és végre sikerült egy kicsit fejleszteni az országon, akkor jött a gazdasági világválság, ami Németországot is nagyon-nagyon sújtotta. Azért ez egy 3-4 éves időintervallum volt a német gazdaság számára is, és muszáj volt egy kiutat mutatni a németeknek, hogy lássák, hogy ennek egyszer vége lesz, és hogy tudjanak hinni abban, hogy egy jobb jövő fog rájuk várni.
Alapvetően én azt gondolom, hogy ez nem csak a német népre jellemző, hogy alapvetően egy országban élők vágynak arra, hogy vezetve legyenek. És hogyha erre találnak egy megfelelő karizmatikus embert, aki ebben vagy valóban meg is teszi, vagy csak ebben a szerepben tetszeleg, de akkor is követik, mert az ember akkor nyugszik meg, hogyha egy ilyen apa figura őt vezetgeti. Na de vissza oda, hogy miért is népszerű mostanában ezeknek a témáknak akár a kutatása, akár könyvek kapcsán, akár filmek kapcsán is, észrevettem, hogy valóban nagy az érdeklődés, egyrészt azért is, mert már történelmileg olyan távlatról van szó, azért 80 év, gyakorlatilag több is, mint 80 év, akár 90 vagy több is, hogy ez már kellően messze van attól a generációtól, akik manapság ezeket a filmeket mondjuk megszerkesztik, forgatják, forgalmazzák, vagy nézik, és valóban észlelem azt, hogy különböző streaming csatornákon, tehát ahol filmeket lehet nézni, igen, népszerűvé vált a diktátoroknak, vagy a különböző politikusoknak, vezetőknek a személyének a körbejárása, hogy ő neki milyen út vezetett odáig, hogy több százezer, vagy akár milliós tömegek követték, vagy itták a szavaikat, és pontosan ott van a titok, hogy amit említettél is, Márti, hogy alapvetően ezek az emberek, vagy kifejezetten most itt ugye Hitlerről is beszélünk, nyilvánvalóan jó szónok volt, és valóban az egyszerű emberhez is képes volt szólni, mert hát a nagy átlag, a többség az az egyszerű ember, a munkás ember. Miről szól maga a könyv? Hogyan indul? Mit jár körbe? Ugye most nem tipikusan egy regényt hoztál főszereplőkkel, hanem itt azért ez egy történelmi téma.
Így van. A könyv három nagy részből tevődik össze. Az első részben a Hitler mitosznak a kiépülésével foglalkozik a szerző, amit 1920 és 40 közöttre datált. Itt ugye a német gazdaság, politika történet, társadalom történet különféle felmérések, társadalomkutatások eredményei alapján próbálja ezt így bemutatni, illetve a propagandát. A propagandát az nagyon részletesen elemzi, hogy mégis a Hitler ábrázolás hogyan jelenik meg a propagandában, és milyen Hitler kép alakul ki a 40-es évekre. És utána 1940-től, ugye már a háborúban vagyunk, a Hitler mítosz hanyatlásával foglalkozik. Itt a hogy hol éri el a kultusz azt a népszerűségnek azt a tetőpontját, ami után már nincs feljebb, hanem csak lejjebb van, és hogy hogyan fordul meg ez az egész népszerűség a hanyatlás irányába, hiszen ugye ismerik a történelmi eseményeket, hogy azért Németországban is sejtették azt, hogy nagy valószínűséggel, vagyis hogy egy idő után sejtették azt, hogy nagy valószínűséggel ők nem fogják megnyerni a háborút. De egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a Hitler mitosz fogalmazzuk meg így, hiszen a szerző így fogalmazza, hogy Hitler mitosz összeomlása. Ugye a Hitler mitosz összeomlásához az is kicsit hozzátartozik, hogy a németek hogy tekintettek rá. Hogy ha a Führer tudott volna erről, akkor biztos nem történt volna meg. Tehát, hogyha valami rosszul sikerült, vagy mondjuk egy hadműveletben vesztettek, akkor a társadalmi gondolkodás úgy tekintett erre, hogy ez biztos valami kisebb embernek a hibája volt, mert ha erről a vezetőnk tudott volna, akkor ez így nem történt volna.
Igen, erről én is olvastam már.
Tehát, hogy annyira pozitívnak képzelték előtt, hogy sokáig nem is hittek abban, hogy ez az egész hanyatlik. És utána a könyv harmadik része, a befejező része, az pedig a Hitler mitoszt kapcsolatba hozza a népirtáshoz vezető úttal, tehát lényegében a zsidó kérdéssel, és hogy hogyan alakult ki ez a zsidó kérdés, ami azért nagyon sokáig burkoltan volt csak jelen a német gondolkodásban, meg egyébként a Hitler kultuszban, Hitler mitoszban is, hiszen ugye először az ő tevékenysége az a kommunisták ellen irányult, és csak így burkoltan jelentek meg ezek a zsidó kérdések, de utána egyre inkább nyilvánvalóvá vált a német társadalom számára is, hogy miről szól ez az egész, és sokáig egy ilyen tabuként tekintettek arra, biztos ez nem igaz, de utána nyilván ismerjük a történelmet, meg a különféle korabeli sajtókat is, hogy azért elég hamar elterjedt az, hogy mi is történik itt. És ugye nyilván ismerjük, hogy Hitler hogyan halt meg, tehát az ő halála után ezért teljesen megváltozott a német társadalmi gondolkodás, és nagyon sokan el sem akarták hinni, hogy már nem él. Tehát azért ez egy hihetetlen dolog volt az akkor élő németek számára, hogy a Führer meghalt.
És ráadásul ugye önkezével vett véget az életének, elméletileg. Nyilvánvalóan nem voltunk ott, tehát nem tudunk mindent pontosan, de valóban nagyon sokakban élt az, hogy ő még aztán él valahol, esetleg külföldön, vagy egy másik földrészen, de hát azért az egyértelmű, hogy ha ő élt volna, akkor lett volna olyan szerv, aki ezt kikutatja, vagy megtudja. Én legalábbis én azt gondolom, hogy ott a második világháború után, tehát nyilván nagyon sok náci vezető elmenekült, meg Dél-Amerikába is, meg mindenfelé szétszórodtak a világban, de én azt gondolom, hogy azért már akkor olyan kiépült rendszerek voltak, akár az USA-ban, akár itt Európában is, hogy valószínűleg tudták volna, hogyha valahol a Führer él. De ez az én szubjektív gondolatom a témával kapcsolatban. Meddig megy el a könyv a témában, vagyis hát én így évszámra gondolok, tehát hogy a történésekben.
Lényegében 45-tel zárul a könyv, nem teljesen, hiszen ugye az utóhatásokat is vizsgálja nagyon röviden, tehát lényegében az 50-es, 60-as éveknek a gondolkodásába is. Hát ugye a kutatás az a 70-es években zajlott, 80-as évek elején jelent meg először a szerzőnek a témában írása, tehát lényegében az előtti időszakot vizsgálja.
Kedves hallgatóink! Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese negyedik részét. Felolvassa Jakó Beáta.
A kínai császár székvárosában. Kerek fél esztendeig tartott kalaf útja. A herceg sivatagok forró, hullámzó homoktengerén, magas hegyek dermet néma hómezőin, süppedős, zöldvízű mocsarakon, köves, bozótos pusztaságokon lábalt keresztül, rablókkal, vadállatokkal küzdött meg, tűrte a hideget, a meleget, az éhséget, a szomjúságot. És csak ment, ment rendületlenül, napkelet felé. Fél év múlva egy nagyváros határába érkezett. A várost hatalmas kőfal vette körül, s azon túl sárga, kék, zöld cseréppel fedett paloták, csillogó fehérkőből épült templomok, porcelánnal borított, horgas tetejű harangtornyok emelkedtek a magasba. A városfalon 9 kapu nyillott. Kalaf belovagolt a középsőn. Jobb kézre egy kis házikó előtt egy idős asszony gyomlált a kertjében. Kalaf megállt előtte, illendően köszöntötte, és megkérdezte tőle, hogy jó helyen jár-e, mert a kínai fővárosba igyekszik.
Akkor jó helyen jársz, felelte az asszony. Ez a város Kambalu, Altun nagykánnak, a kínai császárnak székvárosa, amelyet másképpen Pekingnek is neveznek. Mi járatban vagy errefelé?
Azért jöttem, válaszolta az ifjú, hogy kardomat, eszemet felajánljam a császár szolgálatára, ha ugyan szívesen fogadja azt, és meg is érdemli egy messze földről érkezett vitézlő férfi ember hűségét.
Szívesen fogadja azt, gondolom, mondta az asszony, megérdemelni pedig bizonyosan megérdemli, Altunkány nagy és dicső uralkodó, szereti népét, és népe is szereti őt.
Hát akkor legalább nem jöttem hiába, felelte a herceg. Kalaf meg az asszony jól elbeszélgetett, és kölcsönösen megnyerték egymás bizalmát. Az asszony elmondta, hogy néhány esztendeje özvegységre jutott, s van egy kis szobája, ahová szerény fizetségért örömest befogad egy-egy becsületes utazót. A szoba éppen üres volt, megkötötték hát az alkut. Kalaf beállította lovát az istálóba, maga pedig beköltözött az özvegyasszony házába. Hamarosan estebéd került az asztalra. Rizskása és hozzá gyümölcsös hús, édesen, ahogy a kínaiak szeretik. Éppen délre járt az idő. Kalaf herceg jó ízűen falatozott, hanem egyszer csak felütötte a fejét. Messziről kürt harsogás, üsdobok döngése, résztányérok kongása hallatszott. Kalaf megkérdezte az özvegyet, hogy hol és miért szól ez a nagy zenebona.
Kérője érkezett Turandot herceg kisasszonynak, a császár leányának, felelte az özvegyasszony. Annak a tiszteletére zendítettek rá az udvari muzsikusok a császári palota udvarán. Aztán, ha majd egy fertály óra múlva újra megszólal a zene, ez azt jelenti, hogy épp úgy, mint a herceg kisasszony eddigi kérőit, láncra fűzve viszik a vesztőhelyre a boldogtalant. Hanem erre már Kalaf herceg letette az evőpálcikákat, amelyekkel addig kínai módra csipegette az ételt. – Micsoda? – kérdezte megütődve. – Hát nálatok az a szokás, hogy vesztőhelyre hurcolják a herceg kisasszony kérőit. Az özvegy asszony nagyot sóhajtott. – Látszik, hogy idegen vagy. Ha még hírét se hallottad Turandot szépségének és kegyetlenségének. Más nem tudom, mi a sora annak, aki szemet vet reá. Legjobb, ha rögtön elmondom, hagyd tudj meg mindent ideje korán. S azzal rákezdte. Jártadban, keltedben alig, hanem láttál már szép leányt, hanem is egyet. Hanem akárhányat láttál is, olyan széppel, mint Turandot herceg kisasszony, bizonyosan egyel sem találkoztál, de Turandot nem csak szép, hanem olyan nagy eszű és nagy tudású is, hogy sehol sem találni párját, jártas az a föld minden bölcsességében, még Kongfuce törvényeit és oktatásait is mind betéve tudja. Nem csoda hát, hogy a legderekabb királyfiak vetekednek a kezért. Egyszer vagy két esztendeje a tibeti királyfiak érte feleségül, és Altun nagykán oda is ígérte Turandot kezét. De a herceg kisasszony annyira nagyra volt a szépségével meg a tudományával, hogy annyi más kérője után a tibeti királyfit sem találta méltónak magához. Hanem a császár már elunta a sok finnyáskodást, és keményen ráparancsolt, hogy legyen a királyfi felesége. Turandot erre nagy fortélyosan betegnek tettette magát, és azt mondta, meghal, ha rákényszerítik a házasságra. A jóságos nagykán megijedt, és inkább mindent ráhagyott a lányára, semhogy a halálát okozza. Csak hogy ez nem elég, mondotta Turandot, ha azt akarod, hogy életben maradjak, esküdjél meg, hogy nem erőltetsz hozzá olyan emberhez, aki nem tud megfelelni három kérdésemre. Esküszöm, felelte a császár, aki azt remélte, hogy a leánya előbb-utóbb letesz erről a bolondságról, vagy ha nem, hát akad majd olyan kérő, aki megfejti a három talányt. És esküdjél meg arra is, folytatta a herceg kisasszony, hogy aki adóson marad, akár csak egyetlen válasszal is, azt a kérőt láncra fűzve egyenesen a vesztőhelyre hurcoltatod. A császár kénytelen, kelletlen megesküdött erre is. Turandot azon nyomban egészségesen kelt fel az ágyából. Ha, Altun nagykán eleinte örült leánya hirtelen gyógyulásának, de nem sokára rájött, hogy csel áldozata lett. Hanem esküjét mégsem szeghette meg, s azóta egyre másra kénytelen a vesztőhelyre küldeni azokat a kérőket, akik nem tudnak megfelelni Turandot furfangos kérdéseire. Hanem, hallod-e? Elhallgattak a kürtök, a résztányérok, dobok. Szamarkandia ifjú hercege az új kérő, most áll ki vizsgára a herceg kisasszony, a császár, a tudós mandarinok, meg az egész császári udvar elé. Magam is szívesen megnézném ezt a ceremóniát, mondotta Kalaf. Megnézheted, ha oda sietsz, felelte az özvegy. Ilyenkor mindenki előtt nyitva áll a császári palota udvara, hanem vigyázz, nehogy neked is kedved támadjon beállni a kérők sorába, mert akkor egy-kettőre te is a vesztőhelyen találod magadat. Kalaf megnyugtatta a jólelkű özvegyasszonyt, hogy eszébe se jut efféle gondolat, hiszen sohasem látta Turandotot, a hírét is csak most hallotta először. Mi oka volna hát, hogy feleségül kívánja? Az asszony Megmagyarázta vendégének, hogy merre menjen, és Kalaf egy-kettőre meg is találta, amit keresett. A császári palotát.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Turandot herceg kisasszony című mese negyedik részét hallottátok. Felolvasta Jakó Beáta színművésznő. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a feltámadásról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Most folytassuk az elmélkedést, együtt gondolkodást a feltámadással. Először is mi a feltámadás? A feltámadás keresztény hitünk alapja. Korintusiakhoz írt első levélből, a 15. fejezetből idézek. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta föl, ha a holtak egyáltalán nem támadnak föl. Ha ugyanis a holtak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Feltámadás keresztény hitünk alapja, de milyen gyakran találkozunk még hívő körökben is ezzel a mondattal, hogy onnan még nem jött vissza senki. És akkor megkérdezem, hogy hát húsvétkor mit ünneplünk? Krisztus nem jött el, nem támadt fel a halálból? És akkor arra már úgy nehéz a válasz, de bizony nem könnyű senkinek a feltámadásban hinni, ezért a hitér nekünk is meg kell küzdeni, de a hitünknek az alapja, keresztény hitünk alapja a feltámadás, ezen nagyon sok múlik, mint ahogy hallhattuk Pál apostoltól. Ne nyugodjunk bele abba, hogyha esetleg nem erős a hitünk a feltámadásban. Kérjük hitünk erősödését az Úrtól. Jézus feltámadása mi feltámadásunk oka és mintája. A feltámadás nem csupán a test megelevenedése, hanem az egész ember megérkezése a célba, az üdvösségbe, az örök dicsőségbe. Hazaérkezés, megérkezés. Ennek az életnek nincs természetes célja, csak természet feletti. A halál elvesz minden természetes célt. Parúziakor Isten újra egyesíti a lelket a testtel. Mindenki saját testével támad föl. Azt támad föl, aki meghalt. Lényegi azonosság van a feltámadott és a meghalt között. Feltámadáskor az egész ember beérkezik az örök életbe, az atya házába. Feltámadás, mint egy beteljesedés is. Az emberi egzisztencia végső beteljesedése megvalósítja önmagát az ember Isten által. A feltámadás a Krisztussal való végleges találkozás is. Ahogy a Kolosszai levélben olvashatjuk a 3. fejezetben, ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségében. Öljétek meg magatokban azt, ami földies, az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket. A haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást és az ocsmánybeszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Feltámadáskor az egyház is, mint Krisztus titokzatos teste eljut oda, ahova a fő már eljutott. A Bibliában, az Ószövetségben is már megjelenik a feltámadás gondolata, Dániel könyvében, a Bölcsesség könyvében, Makabeusok második könyvében. De gondolhatunk itt Ezekielnél a csontmezőkről szóló látomásra. A farizósoknál is megvolt a feltámadás gondolata, lásd Márta és Lázár esete, mikor Márta azt mondja, hogy tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon. A szadduceusok, akik a liberális részét képezték a zsidóknak, nem hittek a feltámadásban. Új szövetségben Jézus hirdeti a feltámadás lehetőségét. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliumának a 6. fejezete 53. verstől: bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Vagy talán az egyik legszebb idézet János evangéliumából, 3. fejezetből, 16. vers: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. De a feltámadásra maga Jézus Krisztus feltámadása a legfőbb bizonyíték. Jézus feltámasztotta itt a földön a Naim ifjút, Jairus leányát és Lázárt. Ez a 3 feltámasztási történet volt. A Biblia szerint az ember test és lélek egysége nem szétválasztható a kettő, az egész emberre vonatkozik a feltámadás és a megváltás, még a nemiségünkre is. És talán erre kevésbé gondolunk, hogy a testünkért is felelnünk kell majd Isten színe előtt, nem csak a lelkünkért. Mert a testünk a Szentlélek temploma, és bizony nagyon sokszor cudarul bánunk a testünkkel, sokszor mérgezzük a testünket, vagy nem figyelünk oda a pihenésre, van, amikor meg túlkényeztetjük a testünket. Ezt is a helyén kell kezelni, és Krisztus tanítása szerint kell élnünk. Illő tehát, hogy a test is kivegye a részét az örömben vagy a szenvedésben, mert cinkos társ volt. Igazságtalan lenne, hogyha a test fölött nem lenne ítélet. A Biblia nem az evilági és a túlvilági életet állítja szembe, hanem a Krisztusba bekapcsolt és a Krisztus nélküli életet. Mert a feltámadás az már itt megtörténik, itt elkezdődik, amikor Krisztusba kapcsoljuk az életünket. Ezen érdemes jobban elgondolkodnunk, hogy az örök élet az a Krisztusban való élet. És minél jobban hozzá kapcsoljuk az életünket már itt a földön Krisztushoz, és minél inkább bennünk él Krisztus, és mi általa élünk, mint a szőlővesző és a szőlőtő hasonlat, annál inkább élet van, Isten élet van bennünk, és annál inkább bekapcsol minket a Szent Háromságos Egyisten életébe és a természetébe, és részesedhetünk az isteni életből. És minél távolabb vagyunk az Istentől, és minél inkább Krisztus nélküli életet élünk, annál inkább távolodunk el az isteni élettől, és már csak a biológiai élet éltet minket. A hit által kapcsolódjunk egyre szorosabban Krisztushoz, és tegyük a hitből fakadó szeretett cselekedeteket, és halmozzunk kegyelmet kegyelemre. Itt két hittételt le kell szögeznünk. Az egyik, lelkünk halálban nem semmisül meg, és nem merül álomba a feltámadásig, hanem külön ítélet elé kerül, és az ítélet végrehajtása a kimondás után azonnal bekövetkezik. A második hittétel pedig, saját testünkben fogunk föltámadni. Azt támad föl, aki meghalt. Az embernek halála után fennmaradt szelleme és énje. Tehát a feltámadás nem közvetlenül a halál után következik be. Ezért a halottakért végzett ima értelmes és fontos, van közbenső. Vizsgáljuk meg a feltámadt test tulajdonságait Jézus Krisztuson keresztül. Amikor Jézus feltámad, a megdicsült Krisztus támad föl, aki aztán megjelenik a tanítványoknak, az Emmauszi tanítványoknak, a genezáreti tónál, amikor sütögeti a halat, már megdicsült testben láthatják és ismerhetik föl Jézust a tanítványok. A megdicsült test azonos is és különböző is. Például az Emmauszi tanítványok nem ismerték föl, mert odaátról jelent meg, megdicsült testben. Különböző a megdicsült teste Jézusnak, de van azonosság is, mert mégis megismerik az Emmauszi tanítványok. Jézus beszélt hozzájuk, de nem ismerték föl az igéből, hanem kellett a kenyértörés is. Mindkettő kellett ahhoz, hogy az Emmauszi tanítványok felismerjék Jézust. Jézus mellénk szegődik, mint az Emmauszi tanítványok mellé, de kell a hit, hogy felismerjük őt. A Szentírás a feltámadt test másságát akarja érzékeltetni, nem akarja pontosan meghatározni. Azért érdemes és kell is ezeken nekünk elmélkedni, mert nagyon sok minden így világossá válik a mi életünkben is, halálunkban és feltámadásunkban, és a mi feltámadt, megdicsült testünkről is elmélkedhetünk. Milyen is lesz az, amiben reménykedünk? Az érzéki testből szellemi test támad föl, romlásra vetik el, és romolhatatlanságban támad föl, dicstelenül vetik el, és dicsőségben támad föl. Erőtlenségben halunk meg, és erőben támadunk föl. Pál apostol írja Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, 19. verssel kezdődően, maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis múlandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a múlandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindaddig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozunk a lélek zsengéjét, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a feltámadásról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiskolcról